Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Sikeresen lezárult a budapesti II. János Pál katolikus iskolából érkezett fiatal missziósok önkéntes munkája. Új bizottságot hozott létre a 60-i képviselőtestület. A Szentléleki Turistapark kapta az év turistaháza kitüntető címet. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Sikeresen lezárult a budapesti II. János Pál katolikus iskolából érkezett fiatal missziósok önkéntes munkája, akik hátrányos helyzetű abaúji településeken teljesítettek szolgálatot. A fiatalok Felsőgagyba, Csenyétén és Baktakéken segítettek a helyieken, és imádságos lelkülettel igyekeztek könnyebbé varázsolni a mindennapjaikat. A missziósok a Regnum Christi mozgalomban tevékenykednek, ahol az elkötelezett katolikus fiatalok vidéki és városi missziók szervezésével szeretnének közreműködni a társadalom újra evangelizálásában. A szolgálatukról Mayer Gergely, a fiatal missziósok egyik vezetője nyilatkozott rádiónknak.
Mi egy gimnazista közösség vagyunk, a Szent II. János Pál iskola központ diákjaiból alakultunk meg. Én már leérettségiztem, de a csapatunk nagy része még gimnazista. Jelen pillanatban hatan vezetjük ezt a missziót, én vagyok az egyik vezető. Itt vagyunk jelen pillanatban Baktakéken, illetve Csenyétén és Felsőgagyon is tevékenykedünk. A mai reggelen iskolákban, illetve óvodákban tartunk programokat, de lesz még házról-házra járás, ami annyit jelent, hogy igazából elmegyünk az összes helyre, amit csak tudunk, ezekben a falvakban, amit említettem, és beszélgetünk az emberekkel egy kis ajándékkal, egy kis adománnyal, általában többel is, de most csak egy kis jelképes adománnyal térünk be hozzájuk, és különféle programokra, gyerekjátékra, fórumra, ami annyit jelent, hogy közösen összejövünk és eszünk, zenélünk, főzünk ilyen programokra. Invitáljuk őket, ahol próbáljuk egy kicsit jobban átlátni az ő helyzetüket és valamilyen szinten segíteni. Nekünk nincsenek nagy erőforrásaink, önkéntes alapon működik az egész, és amit belerakunk, azt mi rakjuk bele. Szóval nem tudunk sok mindent ígérni, törekszünk arra, hogy kicsit többet is tudjunk majd a jövőben segíteni, de egyelőre a segítség az részünkről, a személyes jelenlétünkben merül ki. Ezzel próbálunk minél több mindent elérni, és az ilyen missziók azok általában minden évszakban megtörténnek. Többnyire Magyarország kicsit lemaradtabb részeire megyünk, mint például ugye Észak-Borsod, de voltunk már Somogy megyében is többször. Az a misszió tulajdonképpen már évtizedek óta van. Én személyesen, ez változó mindenkinél, 4 éve vagyok benne, 3-4. És lehet, hogy ideig nem sokat hallottak rólunk, de a jövőben törekszünk többet egy helyre járni, vagy hát ilyen egy területre, és ezáltal tényleg valós hatást elérni. Tehát ideig az volt a koncepció, hogy sok helyre, mindig különböző helyekre mentünk, most egy régiót szeretnénk majd többet látogatni, hogy valóban legyen következetesség a munkánkban, mert amúgy ez ideig nem jellemezte a missziót, hanem mindig csak spontán jellege volt, és ezt szeretnénk ezzel a következetességgel most felváltani. Jelen pillanatban 27-en jöttünk el, de voltunk már 32-en, és ez attól függ, hogy éppen hány embert tudunk elvinni. Hát folyamatos túl jelentkezések vannak a missziókra, amit hát sajnos módon nem mindig tudunk ellátni, és nem mindig tudunk mindenkit elvinni. De törekszünk a minél nagyobb létszámra, és nyáron pedig egyébként ezt még megemlíteném, mindig egy hosszabb misszióra megyünk el, és mindig külhomba, tehát idén például Délvidéken voltunk, idén nyáron, tavaly nyáron Erdélybe, de a misszió történelme során voltunk már, akkor még én nem is misszióztam egyébként, ez már olyan rég volt, Felvidéken is, Kárpátalján, szóval ilyesmi helyeken, és mindenki ezzel megyünk, aki ezt csak tudunk, beszélgetünk, igazából bármiről, de azért próbálunk általában kérdezni az embereknek a lelki világáról, mert vagy hát próbálunk el is beszélgetni. Ez egy nagyon nehéz téma az ilyen helyeken, mert jelen van a kereszténység, de az ő közösségeikben ez kicsit máshol nyilvánul meg, mint ahogy ezt mi megszoktuk Budapesten, mert hát teljesen más nyilván, mint ahova járni szoktunk, és ez is úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy ne csak a saját szubkultúránkba lássuk a világot, mert az nem elégséges, úgy gondoljuk. Az intézményünk az ugye nyilván keresztény iskola, ja igen, van velünk kettő pap is, Justin atya és Dani atya, ők légiós papok, a Regnum Christi kongregációjából érkeztek Magyarországra, és az itthoni Regnum Christit képviselik. Ők az iskolába is jelen vannak velünk, illetve még másik két atya, Michael atya és Csaba atya, de ők általában nem szoktak velünk misszióra járni, mert ők másban tevékenykednek.
Az alakuló ülésen az új 60-i képviselőtestület létrehozott egy új bizottságot az egészségügy és a környezetvédelem érdekében. A tudnivalókról Horváth Richárd polgármestert hallják.
Bár ugye mi nem vagyunk egészségügyi szolgáltatók, mégis egészségügyi szolgáltatást kell végeznünk, hiszen akár a gyermekorvosok révén, akár a házi orvosok révén mi is érintettek vagyunk ebben a kérdésben. Azt tapasztaljuk, azt látjuk, hogy azért ez nem egy könnyű kérdés, hiszen nagyon nehéz megfelelő orvosokat idehozni a városban. Ez most sikerült, és nagyon remélem, hogy ez így is lesz, és így fog maradni a jövőben, de nagyon nehéz kérdés. A másik dolog az, hogy egyre nagyobb probléma, kérdés, nem is tudom, hogy mi a megfelelő szó erre, az egészségünk megtartása. Az egészségre való nevelés, és az, hogy egészségesen próbáljunk megélni, hiszen mindegyünknek az egyik legnagyobb erőforrása, hanem a legnagyobb erőforrás az egészsége, és ez nagyon, nagyon fontos lesz. A másik a környezetvédelem. A város határában, itt 60 és Lőrinci között van a bizonyos pernyehányó, és ugye a pernyehányó kapcsán rengeteg kérdés merült fel a múltban, rengeteg jogi ügyünk van folyamatban, és ezek a kérdések és ezek az ügyek azt gondolom, hogy a jövőben hangsúlyosabban kell, hogy megjelenjenek. Hangsúlyosabban kell kezelnünk ezeket a kérdéseket, hiszen a környezetvédelem az nem csak rólunk szól, hanem a következő generációkról is, és ezt megfelelőképpen meg kell jeleníteni. Ugyanakkor viszont azt is látjuk, és ezt is szeretném megjeleníteni majd valamilyen úton, módon, hogy a klímaváltozás az egyre nagyobb kihívásokat jelentenek. Ez jelent a saját életünkben, de jelent a közösség a város életében is, és erre valamilyen úton, módon fel kell készülni. Ha nem is tudunk felkészülni, legalább fel kell készíteni a 60 embereket arra, hogy a jövőben ez milyen kihívásokat fog jelenteni. Egyszerű dolgokat mondok. Ha másfél óra alatt leesik egy havi mennyiségű csapadék, nincs az a csapadék hálózat, ami ezzel megbirkózik. Hogyha egyik nap plusz 40 fok van, és a 40 fokos hőség rekordokat dönt folyamatosan, erre föl kell készülni. Hogyha szélsőségesen változik az időjárás, tehát egy hét alatt plusz 20-ból lemegy 0 fokra az időjárás, vagy plusz 40 fok hirtelen átfordul 15 fokba, erre föl kell készülni valamilyen úton, módon. És azt gondolom, hogy ezzel a jövőben hangsúlyosan kell foglalkozni. Tehát ezek azok a kérdések, amelyek az új bizottsághoz fognak tartozni, és az új bizottság fog vele foglalkozni.
Az ország legmagasabban fekvő kempingje, a Szentléleki Turistapark kapta az Év Turistaháza kitüntető címet. Idén 5. alkalommal hirdette meg az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ az Év Kilátója és az Év Turistaháza pályázatot, amelyen 10 jelölt szálláshely közül 1822 szavazattal lett a Bükki Turista Park az első helyezett. A Lilafürettől 13 kilométerre a Kisfánsíkon található turista park 3 önálló házon kívül 36 fős jurtaszállással, sátorhelyekkel várja a túrázókat. A részletekről Katona Ferenc, a turista park tulajdonosa adott tájékoztatást.
Ezt bárki jelölheti, aki gondolom, hogy valamilyen szinten kötődik az adott kilátóhoz vagy turistaházhoz, mert ugye az Év Kilátója eredményt is hirdették, ezzel egyidejűleg, és egy szakmai zsűri a jelöltek közül kiválasztotta a 10 általa alkalmas kilátót és házat, és erre a 10-re lehetett szavazni. A végeredményt kihirdették, 1822 szavazatunk lett. Bánkút előtt 5 kilométerre vagyunk, Szentléleken. Mikor legelőször megláttam ezt a területet, ki volt írva, hogy katonai terület idegeneknek bejárni tilos. De hát gondoltam, hogy én, mint Katona Ferenc, egyre többször meglátogattam ezt a területet, és a szemem más látott már, mint a gazos elhanyagolt vidéket, és innen született az ötlet, úgyhogy ez évek során kialakult, soha nem lesz vége, mert mindig kitalálunk valamit, és fejlesztjük, meg a szinten tartás sem egyszerű. Ez abszolút családi vállalkozás. Kezdtük a feleségemmel, aztán 3 évvel ezelőtt ide költöztek a lányomék a családjával, úgyhogy együtt csináljuk most már. 14 főre van téliesített szálláshelyünk, van egy 50 főt befogadó kemping, és 36 fő, 6x6, 36 fő lehet a jurta szállásokban. Hát ezt, ha így összeadjuk, akkor kijön egy szám, de nyilván ez csak a nyárára vonatkozik a kemping és a, hát ez szezonális, a jurta és a kemping. Nyilván a megcélzott rétegünk az aktív természetkedvelő turisták, nekik nyújtunk szolgáltatásokat. Itt 3 téliesített szálláshelyünk van, egy kis kemping, amiről elmondhatom, hogy az ország legmagasabban fekvő kempingje. Van 6 jurtasátrunk, amiben nyáron elsősorban kerékpáros vándortáborosok érkeznek, és ezekkel a szolgáltatásokkal várjuk a turistákat. És én magam is nagy szaunás vagyok, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ami nekem jó, az a vendégeknek is jó lehet, így minden szálláshelyen van külön szauna. Én úgy gondolom, hogy megállapíthatjuk most már, hogy ez a nyári szezon egy kicsit jobb volt, mint a tavalyi, és a tavalyi jobb volt, mint a tavaly előtti. Tehát, hogyha ebből indulok ki, nem is így fogalmaznék, hogy tele, mert ugye a tömeg az nem mindenkit vonz, éppen ezért jönnek vissza a vendégeink, hogy csendes, nyugodt hely, ahol nincs tömeg, és nem is szeretjük a hangoskodással és zenével járó eseményeket. Ezt próbáljuk kommunikálni, hogy elsősorban kiket várunk. Vannak például csapatépítő tréningek, ahol fiatal felnőttek, vagy még idősebbek is szívesen próbálkoznak ezzel a kihívással. Meg nyilván a gyerekek, hát ugye eleve 10 éven felül várjuk ugye a vendégeket a kalandparkra. Egyre népszerűbb a kerékpározás, és nekünk is van 6 e-biciklink, és ezt is a vendégek rendelkezésére bocsátjuk, amennyire erre igényük van, és külső személyeknek is szívesen adjuk, akár önállóan, akár túravezetéssel.
Híreink végén az időjárásról. Fátyol felhős vagy derült lesz az ég, több helyen párássá válhat a levegő, reggelre helyenként köd is képződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz, csak a fertő térségében élénkülhet meg időnként a délkeleti szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában -1 és +7 fok között alakul, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken több fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. október 20-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunk tartalma. Felkészült a téli krízis időszakra a Magyar Vöröskereszt Borsodabolyi Zemplén vármegyei szervezetének hajléktalanokat gondozó központja. Megnyílt a Görög Katolikusok Évszázados Öröksége című jubileumi kiállítás Miskolcon. Bemutatjuk a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tűzifát okosan elnevezésű weboldalát. Ezek műsorunk témái. Kérjük, tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A mikrofonnál a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
A Magyar Vöröskereszt Borsodabolyi Zemplén vármegyei szervezete, hajléktalanokat gondozó központja a korábbi évekhez hasonlóan felkészült a téli krízis időszakra, amely november 1-től április 30-áig tart. Az intézményben ebben az időszakban naponta több mint 300 rászorulóról gondoskodnak. Amennyiben valaki közterületen, utcán, parkban segítségre szoruló hajléktalan embert lát, jelezze azt a regionális diszpécser központ 0646 530 268-as telefonszámán. Egy ilyen bejelentéssel akár életet is menthetnek. A részletekről Duberné Dunovecki Évát, a központ vezetőjét hallják.
Elég terhelt nyáron vagyunk túl, tehát több alkalommal rendelésre került a vörös kód, amikor ugye minden szociális intézménynek, illetve minden bentlakásos intézménynek feladata van, hogy a rászorulókat, a segítséget kérőket kiszolgálják. Akár szállással, akár hűtött helyiségekkel, folyadékkal, élelemmel, stb. Úgyhogy terhelt nyarunk volt, úgyhogy ezt mondhatjuk. Jellemzően viszont nem voltak sokkal többen. Annyi volt talán, ami más, hogy nem csak hajléktalanok jöttek az intézménybe, hanem olyanok is, akik esetleg arra jártak, és szükségük volt folyadékra, és akkor bejöttek az intézménybe, de nem jellemző, hogy most ilyen nagyon-nagyon megnövekedett a létszám, viszont fel voltunk készülve arra, hogy ha mégis, akkor ki tudjuk szolgálni az igényeket. November 1 és április 30-a között egy 58 férőhelyes időszakos éjjeli menedék helyet nyitunk 23 főnő és 35 férfi részére, valamint egy 15 fő részére pályázati forrásból lábadozót fogunk működtetni. A lábadozónak ugye ott van nagyon fontos jelentősége, hogy a kórházból kikerülők, vagy akár olyan betegségben szenvedőket el tudjuk különíteni, akiknek szükségük van pihenésre, roborálásra, akár egészségük javítására. Úgyhogy ilyenkor 300-on felüli a létszám, akit el tudunk helyezni az intézménybe. Vannak ugye a szakosított ellátásaink, van átmeneti szállunk, van tartós bentlakásunk, idős otthonunk, és vannak az alapszolgáltatásaink, mint nappali melegedő népkonyha, éjjeli menedékhely, időszakos férőhely. Az utcai gondozó szolgálatunk 4 fős, ő nekik most nagyon komoly szerep jut, és már októberben ők elkezdik a komoly munkát, amikor járják a területüket és a kint élőket, próbálják arra rábeszélni, hogy legalább a téli időszakban jöjjenek be az intézménybe. Van, aki ezt megfogadja, de van, aki továbbra is kint marad a külterületi részeken, a kis faházába, ott őket nyilvánvaló, hogy a gondozószolgált munkatársai hetente több alkalommal látogatják, és amire élelmet visznek nekik, és amire szükségük van, természetesen azzal szolgálják. Tehát ő rájuk ilyenkor fokozott figyelem fordul. Akkor, amikor valaki be akar jönni, akkor közli, hogy hajléktalan, és akkor szeretné az intézmény szolgáltatásait igénybe venni. Majd később, amikor bent már az intézménybe az elhelyezést megkapta, akkor tüdőszűrő igazolást kérünk, valamint, hogyha a személyes okmányokkal nem rendelkezik, akkor segítünk a személyes okmányok beszerzésébe, hiszen szükségünk van személyigazolványra, a tajkártyára, de ezt azért hangsúlyozom, tehát, hogy az ne legyen, hogy valaki azért nem jön be, mert esetleg nincsenek meg az okmányai, vagy nem rendelkezik tüdőszűrővel, és akkor már fel sem keresi a hajléktalan ellátó intézményeket. Akinek szüksége van a szálláshelyre, a szolgáltatásokra, bátran jöjjenek az intézménybe, és meg fogják kapni. Hétköznaponként 200 adagos népkonyhán egy tálmelegételt fogyaszthatnak el, ez is egy teljesen ingyenes szolgáltatás, valamint előre csomagolt készételeket biztosítunk az intézményben élőknek, valamint igénybe vehetnek egészségügyi szolgáltatást, van intézménynek a házi orvosa, gyógyszereket, amennyiben szükséges, lakossági ruhaadományokból ruházat pótlására van lehetőség, tisztálkodásra, ruházat tisztítására, tehát szociális munkások állnak rendelkezésre, hogyha akár mentális gondozásra van szükség, akár ügyintézésben, úgyhogy én úgy gondolom, hogy széles a paletta, amivel tudjuk segíteni a rászorulókat. Az átmeneti szálló a 100 férőhelyes, 24 órás szolgáltatást biztosít, ez egy térítési díj köteles szolgáltatás, bármennyi idő, tehát már nincs az meghatározó, hogy csak egy évig lehet valaki átmeneti elhelyezésben, ameddig ugye az élethelyzete nem alakul, hát most itt azért a hajléktalan embereknél azért nem jellemző, hogy az élethelyzetük úgy alakul, hogy el tudják hagyni az intézmény ellátást. Ugyanez vonatkozik az éjjeli menedékhelyre, bár az egy ingyenes szolgáltatás, és az 18 órától reggel 8 óráig vehető igénybe. Ott is szállást tudnak kapni, az is ameddig szükséges az ellátás, azt igénybe tudják venni. Tehát nincs olyan, hogy most lejár a megállapodásban rögzített idő, és akkor onnantól kezdve akkor el kell hagyni az intézményt, és az alapszolgáltatásokra mindenféleképpen nagyobb szükség van a hajléktalan ellátásban, hiszen ezek ingyenes szolgáltatások, és ugye a nappali melegedő benne is van, ugye reggel 8 és 18 óra között tart nyitva az év minden napján, ott pihenésre, tisztálkodásra, ruházattisztításra, ételmelegítésre, szociális munkások igénybevételére van lehetőség. Ezt a szolgáltatásunkat nem csak hajléktalanok, hanem rászoruló lakosság is igénybe veszi, és az éjjeli menedékhely, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen az viszont az éjszakai pihenést szolgálja, és ott is rendelkezésre áll, tehát a tisztálkodás, ugyanúgy szociális munkások igénybe lehet venni az ő szolgáltatásaikat, ételmelegítésre ott is lehetőség van, tehát 18 órától, hogy elfoglalják a szálláshelyet, tehát mind-mind. Úgyhogy ez a két szolgáltatás, én úgy gondolom, hogy a legfontosabb a hajléktalan ellátásban, és a téli időszakban pedig még az utcai gondozó szolgálat, az, aki ugye felfedi azokat a rászorulókat, akik lehet, hogy az ő segítségük nélkül a telet nem élnék túl. Van 6 önkormányzati bérlakásunk, amit az önkormányzat biztosít a Vöröskereszt számára, hogy hajléktalan embereket tudjunk itt elhelyezni. Hál' Istennek azt látjuk, hogy akiket kitettünk ezekbe a lakásokba, megállják a helyüket, tehát visszailleszkedtek a társadalomba teljesen. Folytatjuk, amennyiben lehetőségünk lesz pályázni, akkor albérlet támogatásra, akkor nyilvánvaló, hogy azzal élni fogunk, és amennyiben még az önkormányzat úgy ítéli meg, hogy lesz olyan lehetősége, akkor még fogunk kapni lakásokat, és akkor nyilvánvaló, hogy oda akkor, akik dolgoznak, akik takarékoskodnak, akik együttműködnek, akkor azok ki tudnak kerülni. 55 négyzetméteres lakások vannak, és abba 2 főt helyezünk el. Jelen pillanatban 12-en vannak kint. A lakosság részéről, ami nekünk óriási segítség, a ruhaadomány. Tehát nagyon nagy szükségünk van rá, nagyon sok ellátottal dolgozunk, és hát természetesen ugye a ruházat megvásárlásra nekik nincs lehetőségük, és hát nekünk sem, úgyhogy lakossági ruhaadományokból pótoljuk a szennyezett vagy akár elhasználódott ruhákat. Itt a téli időszakban nagyon fontos lenne, hogy a meleg pulóver, nadrág, cipő az, ami általában mindig a legkevesebb érkezik, úgyhogy akinek esetleg mégis úgy van, hogy van feleslegbe, ami még természetesen nem túl elhasználódott, tehát azért a hajléktalan emberekre sem vesznek fel mindennek, hát nem is lehet, mert ezt csak azért mondom, nem megsértve bárkit, de néha bizony érkezik olyan ruhaadomány, hogy egy-egybe a kukába kell tennünk, mert azért olyan adományt hozunk be, vagy ajánljunk fel, hogyha segíteni akarunk, amit azért még mi is felvennénk. A vállalkozók, ők segítenek minket már több éve, főleg így a karácsonyi időszakban, tartós élelmiszercsomagokkal, gyümölcsökkel, úgyhogy ugye nálunk a mindenki karácsonyi az mindig megünneplésre kerül, ahol 200-300 hajléktalan ember kerül megajándékozásra, úgymond, meg hát ugye a lakosság szegényebb rétegei is azért eljönnek, és akkor részesülnek ebbe a tartós élelmiszercsomagba. Ha a krízis helyzetbe került hajléktalan embert látunk a közterületeken, az úton, bárhol, akkor először a diszpécser szolgáltat kell felhívni. A telefonszáma 0646 532 68. A diszpécser szolgálat fogadja a hívást, és ő tudja azt, hogy azon a területen melyik utcai gondozó szolgált az, aki ott végzi a feladatát, ő tájékoztatja, jelez az utcai gondozó szolgálatnak, aki kimegy a helyszínre. A helyszínen a gondozó szolgált munkatársai felmérik azt, hogy mire lehet szükség. Amennyiben idézőjelben csak szállásra van szüksége az ott lévő rászorulnak, akkor beszállítja a fertőtlenítőfürdőt és a napfényt az Életnek Alapítvány, az majd pedig lenne a Vöröskereszthez, tehát a mi intézményünkben elhelyezésre. Természetesen, hogyha más probléma is felmerül, egészségügyi probléma, akkor a mentőt értesíti. Tehát mindenféleképpen a diszpécser szolgálatot kell hívni, mert ő tudja, hogy az a rászoruló azon a helyszínen, hogy melyik utcai gondozó szolgálathoz tartozik, és utána a protokoll pedig így, ahogy elmondtam, fertőtlenítőfürdőt és orvosi igazolást, fürdetést követően orvos megvizsgálja kifogadni egy orvosi igazolást, és onnan pedig az intézményünkbe elhelyezésre kerül. Nem fordulhat elő olyan, hogy nem tudunk helyet biztosítani, mert elég nagy az intézmény, vannak folyosók, sok-sok előtér, tehát a vendégágyakat bármikor, bárhova el tudunk helyezni, úgyhogy olyan nincs, hogy akkor egy rászoruló Miskolc városába kint maradjanak összerölten, és akár egy tragédia is bekövetkezhessen. Tehát emiatt, hogy elhelyezés miatt nem lehet, nem fordulhat elő. És nincs szükség férőhely bővítésre, mert az utóbbi időben nem növekszik a hajléktalan emberek száma. Viszont ami új jelenség, hogy viszont öregszik a hajléktalan társadalom, és egyre több idős otthoni férőhelyre lesz szükség. Na most nincs jövedelmük, vagy például nagyon alacsony, nem tudnak bekerülni, hogy amire szükség lesz a hajléktalanok otthona, ami egy alacsonyabb jövedelmű szolgáltatás, viszont ugyanazokat biztosítja, mint egy normál idős otthon, ott lesz szükség a jövőben bővítésre.
Most kell, úgy kell, hogy itt legyél, csak a párna ölel, még fúj be a szél, szerelem elbéleltél, te látod, lassan elmúlik a tél, s te még mindig a szálton hordod a szám, ez életveszély, annyi kimondatlan szó, követ mindenhol, a szívemre szállt az átok, menekülni nem fogok. Mert tele van a szívem hittel, én neked adom tiéd viddel, csak álmodozunk világtalanul. Megszöktünk, vad álmok futás, bár nem tudjuk még, hogy merre a cél, csak sodródunk tovább. Megszektünk minden létező szabályt, csak vigyen a szél, ez életveszély, őrült száguldás, annyi kimondatlan szó, követ mindenhol, a szívemre szárt az átok, menekülni nem fogok. Mert tele van a szívem hittel, én neked szó, követ mindenhol, a szívemre szállt az átok, menekülni nem fogok. Mert tele van a szívem hittel, én neked adom tiéd vittel, csak álmodozom világtalanul.
A görög katolikusok évszázados öröksége címmel nyílt időszaki kiállítás Miskolcon. A centenáriumi kiállítás a Herman Ottó Múzeumban tekinthető meg 2025. március 20-áig, melyen tárlatvezetés vagy múzeumpedagógiai foglalkozás is igénybe vehető. Az átadó ünnepségen Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, Szoják Péter a múzeum igazgatója és Orosz Atanász püspökatya méltatta a tárlatot.
Mivel nem angyalok vagyunk, hanem emberek, ezért szükségünk van arra, hogy az érzékszerveinkkel megragadható módon tudjuk a valóságot a tudatunkba hozni. Szükségünk van az érzelmekre, a hangulatokra, és szükségünk van a logikánkra, hogy eljussunk az igazság felismerésére. Tehát, mivel emberek vagyunk, szükségünk van szimbólumokra. Szükségünk van olyan szimbólumokra, mint a tér tekintetében a templom, a szent hely. Szükségünk van olyan szimbólumokra, mint az egyház ünnepei, az egyház szentségei, vagyis a szent idő. És szükségünk van olyan tárgyakra, mint a liturgikus eszközök, vagy például az ikonok. Egyedül, csak és kizárólag a kereszténység tud arról, hogy az Isten emberré lett. Hogy Istent ábrázolni lehet, az azért van, mert az abszolútum, az abszolút Isten megtestesült a nazareti Jézusban. És ezért, aki a nazareti Jézust látja, az Istent látja. Aki a nazareti Jézust hallgatja, az evangéliumot, Istent hallgatja. És ezért, aki Krisztus ikonját nézi, magát Istent nézi. Miért? Azért, mert Krisztus Isten ikonja. Tudjuk, hogy a természet fölötti a természetesre épül. Ezért kezdjük azzal, ami természetes. Minden családban ott vannak a családtagjainak a képei. A természetes világban, a mindennapokban is ott vannak a képek, ott vannak azoknak a képei, akiket szeretünk, és akik szeretnek vagy szerettek minket. Na most, az üdvösségben az a szeretet, ami itt volt közöttünk, az nem szakad meg, hanem az immanens szeretet transzcendentális távlatot kap. Megint csak a hétköznapok nyelvén. A nagyanyám azzal a szeretettel, amivel szeretett engem, most is szeret a mennyországból. Sőt, mennyivel jobban és hatékonyabban szerethet a nagyanyám a mennyországból, mint egy kis Somogy megyei faluból. Ezen alapszik a szentek közbenjárása. Hogy az a szeretet, ami itt volt a Földön, az nem megszűnik az örökké valóságban, hanem végtelen távlatot kap. Ezen nyugszik a szentek közbenjárásának a tanítása, és ezen nyugszik a szentek egységének, a szentek közösségének a hitvallása. És az ikonok pontosan ezt jelenítik meg. A szentek közösségét.
Az elmúlt 100 év rövid egyház történeti összefoglalása és a hitélet alappillérei szép és logikus elrendezésben a nagyközönség számára is érthető nyelvezettel tárulnak elünk. A tárlatban az okos eszközök, tudatos és arányos használata jellemző, az iskolák számára kidolgozott múzeumpedagógiai programjainkra pedig külön is fel kell hívnom a figyelmet. A múzeum és a pedagógia párosítása különösen alkalmas arra, hogy az új virtuális világgal és a gyorsan megszerezhető és megélhető pillanatnyi örömök hajszolásával terhelt generációknak mi is lefordítsuk az egyház és a hitéleti üzeneteket. Egy ikonfestmény stílusa és elemei, egy kehelydíszítés gazdagsága vagy éppen szegényessége, de még a templomok formavilága is millió titkos és mégis megérthető üzenetet hordoz arról, milyen is az ember és milyen a kapcsolata a benne élő és a teremtő Istennel. A múzeum ugyan a múltat őrzi, de a ma múzeuma a műtárgyak, a leletek, képzőművészeti alkotások, az iratok és térképek üzenetét a mának a jövő érdekében fordítja le, és teszi azt az ismeretterjesztés asztalára. Mi folyamatosan keressük az új célközönséget, miközben nem engedjük el a régiek kezét. A ma múzeuma egyszerre szolgáltató és egyébként gondoskodó múzeum, ahogyan ezt a görög katolikusok évszázados öröksége is igazolja. Bízom benne, hogy az egyházak és a múzeumok útja a jövőben nem csak párhuzamos lehet, de rendszeresen azonos vágányra is terelődik majd.
Valószínűleg mindannyian hallottuk már, hogy Isten a görbevonallal is tud egyenesen írni. A trianoni tragédiát is fel tudta használni egy jó ügy érdekében. Mert volt itt egy kicsinke csoport, 21 nehány közösség, egyházi közösség, amely nem tudott belenyugodni, hogy ez végérvényesen így lesz, és akkor egy szentszéki döntés alapján kialakult egy olyan egyházkormányzati egység, amelyet ideiglenesnek szántak is, miután 20 évig vezette ezt a Csehszlovákiából kiutasított püspökünk, aki itt érsekként a szomszéd utcában lakott. Ez az egyházkormányzati terület egy idő után egyházmegyévé vált. Igen, pontosan 100 éve ennek, július 1-től, a 100. évfordulótól hálaadó liturgiákat, egyházmegyei gyűlést és közösségi programokat, családi napokat szerveztünk sokfelé, hogy megemlékezzünk múltunkról és jelenünkről, jövünkről. Ma kiállítást kezdünk évszázados kincseinkből, szakrális értékeinkből, de elárulom, nem csak 100 év értékeiből, hanem örökölt kincseinkből is, több száz év templomaiból hoztuk ide azokat az értékeket, amelyeket érdemes lesz megcsodálni. Amit itt egy kiállításon szemlélhetünk, az az örökké valóság felé rendít bennünket. Görögkatolikus egyházunkban az ortodoxokhoz hasonlóan most a keresztfelmagasztalás ünnepköre van, és egyúttal az Ars Sacra műtárgyát mutathatom itt be, a kiállításnak a fő tárgyát, amelyet valahol a szentélyben a végigjárás végén fogunk tudni megszemlélni, az Abaúj szolnoki szárnyas oltárnak a kálvária jelenetét. Szent Pál apostol a korintusiaknak vallotta be, hogy elhatároztam, amikor közétek mentem, hogy nem akarok tudni köztetek másról, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. A kereszténység megannyi szép jelképe közül, mint máig központi, és ezért talán legvitatottabb jelkép maradt a kereszt, és főszereplőként a keresztre feszített Krisztus. Korunk békétlenségei közepette sem akarjuk most másra terelni a figyelmet. Egyházunk keresztény, mi voltunk, középpontja Jézus Krisztus marad. A szentek belőle merítettek ihletet és erőt a vértanúságig. Ő a megfeszített és feltámadott, aki most is erre a kiállítás megnyitásra összeterelt ide bennünket. Ő a mi életünk, jelenünk és abszolút jövünk. A kiállításunknak nem csak idővonala van, és nem csak az elmúlt éveknek a kincseit gyűjtöttük itt össze, hanem misztagógikus jellege, hiszen a misztériumba, a szentségek titkaiba bevezető kiállítás ez. És ez a hét, az Ars Sacra hét, vagy a kiállításunk fél éve, akkor lesz igazán eredményes, ha a mennyországba, az üdvösségre, örök boldogságba vezet el bennünket.
Reggel, az átlátszó reggel, a tegnapot váltja, az ajtókat tárja, hogy tervezz, hogy szervezz, hogy álmokat kerges, ha elesnél felállj, ha keresnél találj. A vágyak most előtted járnak, a kék buszra szállnak, a városban várnak, várják, hogy megérkezz, ne szállj le, ne kérdezz, a boldogság benned, csak észre kell venned, enni csak menni. Csak ennyi, a jó buszra szállni, a rosszra.
majd előről kezdhetsz, ha véletlen eltévedsz, leszek je kedved, s ha hiányzik bármi, hát beszélj csak róla, keress egy társat, ki nyitott a szóra. A vágyak, a vágyak most előtted járnak, a kék buszra szállnak, a városban várnak, várják, hogy megérkezz, ne szállj le, ne kérdezz, a boldogság benned, csak észre kell venned, menni csak menni, az élet csak ennyi.
A fatüzelésű kazánt, cserépkályhát vagy pedig kandallót használók számára lehet megoldás. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tűzifát okosan elnevezésű weboldala, amely a hozzánk legközelebb eső, a Nébihj által is ellenőrzött tűzifa kereskedőket tünteti fel. Az oldalon olyan tartalmak is elérhetőek, amelyek bemutatják a jogszerűtlen, túlárazott hirdetések elkerülésének lehetőségét. Nagy Dániel, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal erdészeti főfelügyelője arról is beszélt, hogy régiónkban az Északerdő ZRT az egyik legnagyobb tűzifa árusító gazdálkodó, amelyhez bátran fordulhatunk.
Tűzifát okosan alkalmazást azért fejlesztette ki a Nébihj, hogy a termelők és jogszerűen működő tűzifa kereskedők, valamint a vásárlók könnyebben egymásra találjanak. Ez az ötlet onnan jött, hogy a Nébihj mindig elmondta, hogy hol nem szabad vásárolni, és mire kell figyelni a tűzifa vásárlóknak, de egyszer megkérdezték tőlünk, hogy jó, most már tudjuk, hogy kitől nem szabad, de honnan tudjuk meg, hogy hol szabad vásárolni, és mi is találkoztunk az ellenőrzéseink során olyannal, hogy valakit átvertek a tűzifa vásárlás során, pedig a szomszéd utcában volt egy erdőgazdálkodó, aki fenntartható erdőgazdálkodásból jó minőségű tűzifát árult, de ők nem találtak egymásra, hiszen a különböző kereső programoknál ez nagyon nagy költséget jelent az erdőgazdálkodóknak, kiskereskedőknek, hogy így hirdessék magukat egy adott településre, és ezért alakította ki a Nébihj azt a rendszert, ahol csak jogszerűen erdőgazdálkodók, kereskedők ügyfélkapus azonosítás után tudnak feladni teljesen ingyenesen egy hirdetést, és ezt teljesen szabadon tudják mindenféle azonosítás nélkül keresni a vásárlók. Ez most már lassan 5 éve működik, és azt látjuk, hogy nagyon sokan élnek vele, éltek vele, különböző dinamikája van, hogy mennyien hirdetés kerül föl. Az első 2-3 év után az a tapasztalatunk, hogy akkor nagyon sok erdőgazdálkodói, illetve telephelyen működő tűzifa kereskedő hirdetés felkerült, és úgy tűnik, hogy egymásra találtak így helyben a vevők és eladók, de azóta is fönn vannak a hirdetések. Természetesen egy kisebb erdőgazdálkodó, hogyha elfogy a fája, akkor leveszi a hirdetést, nagyobb, aki folyamatosan fönn van. Ami még az oldalnak az előnye, hogy csak úgy lehet feladni a hirdetést, hogy tömör köbméterre meg kell adnia az eladónak az átváltási tényezőt, tehát az alkalmazás egy kicsit megkönnyíti az áraknak az összehasonlítását, hiszen sokszor a piacon azt látjuk, a fa piacon, hogy ugye valaki mázsába hirdet, valaki erdei köbméterbe, valaki szort köbméterbe, viszont itt az alkalmazásnál ez így összevezetődik, és mindenképp meg kell adni tömör köbméterben is az eladási ára.
Én úgy gondolom, hogy egyre tudatosabbak a vásárlók, de hát a másik oldal is fejleszti a kommunikációját, és hát vannak olyan hirdetések, főleg közösségi portálokon, ilyen postaládába bedobott szórólapokon, amit néhányan továbbra is elhisznek, úgy gondolják, hogyha olcsóbban meg tudják venni a tűzifájukat, akkor más célra több pénzük marad, és nem gondolják végig azt, hogy hát a tűzifának egy nagyon magas fajlagos szállítási költsége van, tehát hogyha olyan hirdetéssel találkozunk, hogy országosan, olcsón, száraz tűzifát azonnal viszünk, akkor ez valószínűleg átverés, hiszen nem lehet nagy távolságból olcsóbban odahozni a tűzifát, mint amennyire a helyi termelő elő tudja állítani. Én úgy gondolom, hogyha valaki új beszerzési helyet szeretne keresni, akkor érdemes megnézni a Tűzifát Okosan honlapot, érdemes körbe kérdezni a településen is, hogy tud-e valaki olyan erdőgazdálkodót éppen, aki pont ebben az időszakban vág, akár magánerdőgazdálkodó, és ott helyben közel a településhez, ugye ha rövidül a szállítási távolság, akkor olcsóbban lehet megvásárolni a tűzifát, de ha felmegy valaki a Tűzifát Okosanra, akkor ott is több erdőgazdálkodót talál. Ugye az egyik legnagyobb állami erdőgazdálkodó önöknél az Északerdő Zrt., ők is mindig nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy kiszolgálják a tűzifa vásárlókat helyben is, kisebb mennyiségben is, de más erdőgazdálkodókat, tűzépeket is lehet találni, akitől fenntartható erdőgazdálkodásból származó és jó minőségű tűzifát tudunk vásárolni. Mindenkinek azt javaslom, hogy mielőtt vásárol, üsse be a keresőprogramba azt, hogy Nébi és tűzifa, vagy EUTR és tűzifa, itt talál egy vásárlói aloldalt, ahova nagyon sok tanácsot összeszedtünk, tehát 15 pontból összefoglaltuk, hogy mik a leggyakoribb átverési módszerek, illetve itt vannak különböző tájékoztatók, innen elérhető a Tűzifát Okosan kereső alkalmazás is. Feltettük nagyon remek grafikákkal, hogy hogy érdemes lemérni a tűzifát, milyen tulajdonságai vannak az egyes fafajoknak, tehát nagyon jó órabért tudunk keresni magunknak, hogyha ezt egy kicsit átnézzük. Ha lehet, akkor ne hirdetési portálokról vagy közösségi portálból találjuk meg a tűzifa kereskedőnket, erdőgazdálkodónkat, hanem nézzünk körül helyben, kell, akkor ebbe segít a Tűzifát Okosan alkalmazás is. Helyben, telephelyen működő kereskedőtől, ismert erdőgazdálkodótól vegyünk, hiszen hogyha bármilyen problémánk van, akár minőséggel, akár mennyiséggel, akkor vissza tudunk menni, megtaláljuk azt az embert, azt a céget, akitől vásároltunk. Sajnos a közösségi portálos hirdetéseknél az ellenőrzéseink alapján a hirdetések több mint 85%-a az átverésnek bizonyult, elérhetetlenek utána az eladók, tehát jobb esetben hoztak valami fát, csak nem a megfelelő minőséget, de sokszor más probléma is van. Semmiképpen ne utaljunk előre tűzifáért, ha csak nem egy telephelyre, erdészet, az erdőgazdálkodó, az erdőgazdasághoz megyünk, ahol kapunk egy díjbekérőt, ahol van hova visszamenni. Tehát ilyen online hirdetés alapján, újsághirdetés alapján ne utaljunk előre. Van fenntartható erdőgazdálkodásból származó tűzifa jelenleg a piacon, tehát nem kell beugrani olyan itegetésnek se, hogy el fog fogyni, csak ha ma kifizeti, csak ha ma megrendeli, akkor lesz, ha máshonnan nem fog kapni. És hát az idősebbeknek, akik esetleg jobban izgulnak egy-egy tűzifa megrendelés előtt, mindenképpen segítsünk a beszerzésbe, akár azzal, hogy ezeket a nébikes oldalakat átnézzük előtte, akár azzal, hogy amikor kiérkezik a tűzifa, akkor legyünk ott, ne hagyjuk egyedül akár a nagymamát, akár a nagypapát az átvételnél, hiszen neki ez egy stressz helyzetet eredményez, amikor akár fizetni kell, érte arra figyel, nem a fa mennyiségére figyel, és akkor nagyon jókedélyűen be tudjuk hordani, főleg, hogyha ki fog derülni, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű faanyagot kaptunk. Amit nem szabad elfelejteni, hogyha rendelünk fát, akkor mindig három dokumentumot minden esetben kell, hogy kapjunk, ugye egy nyugtát vagy számlát, egy tűzifa vásárlói szállítójegyet, ezen a szállítójegyen fel kell, hogy tüntesse az eladó a saját faanyagkereskedelmi lánc azonosítóját, amit akár le is tudunk ellenőrizni a honlapon, a vásárolt tűzifa mennyiségét, minőségét, fafaját, és a kiszállító járműnek a rendszámát, kiszállítás időpontját. Ez a második dokumentum, ugye a harmadik az egy tűzifa vásárlói tájékoztató, ez egy A4-es papír, amire a legfontosabb tűzifával kapcsolatos információk vannak felírva, és ha valaki úgy dönt, hogy nem térfogaszra, hanem tömegre vásárol, akkor még egy mázsa jegyet is kell, hogy kapjon, hiszen nem bemondásra kell megmérni a felrakott tűzifának a tömegét, hanem akkor valamilyen hitelesített mérlegről kell, hogy egy dokumentumot hozzon nekünk az eladó. Az ellenőrzési tapasztalataink azt mutatják, hogy például, hogyha zárt dobozos gépjárművel szállítják ki a tűzifát, az legtöbbször azért van, hogy mind a hatóságok, mind a kamerák szeme elől eldugja az értékesítő azt, hogy ő tűzifát szállít. Emellett egy zárt dobozos gépkocsinál sokkal nehezebb megállapítani a mennyiséget. Sajnos nagyon sok esetben csak ha kinyitják az ajtót, a külső része szépen fel van rakva gyönyörű száraz tűzifával, beért teljesen más minőségű, adott esetben nem is kemény lombos tűzifa van, vagy sokszor találkoztunk ilyen felnyitható dobogókkal is. Ugyanígy gyanakodjunk, hogyha nagyon lelkesen elkezdik behordani kosárral, és azt mondják, hogy majd számoljunk el kosárra. Ilyen esetben az első kosárnál még sokan figyelnek, de a későbbi kosaraknál már nem úgy az a mennyiség kerül be, nagyon sokféleképpen lehet forgatni a fát akár a kosárba, akár egy zárt dobozos teherautónál. Ugyanilyen gyanakvásra utaló jel, hogyha megbeszéltük például, hogy délután 2-re hozzák a fát, és utána mégis 1 órakor ránk telefonálnak, vagy délben, hogy hú, már most itt lennének. Ez mindegy kicsit az időnyomás kialakítása, főleg idősebbeknél, ha egyedül vannak, akkor ez egy ilyen stressz helyzetet eredményez. Nem addigra számolt vele, nincs még felvéve a postáról a pénz, akkor a pénzt keresgeti, örül, hogy kifizeti, nem azt nézi, hogy mit hoztak neki, mennyit hoztak. Tehát ilyeneknél kezdjünk el kicsit lassítani, megmondani, hogy egy pillanat időre van szükségünk, és ezek mind olyan jelek, ami arra utal, hogy nem biztos, hogy a hagyományos tűzifa kereskedővel találkoztunk, hanem inkább valaki valószínűleg át akar minket verni. Hiszen ha például az átdobozos teherautóba belegondolunk, rakodási szempontból senkinek nem praktikus például szort hasított tűzifát az átdobozos teherautóba szállítani, ahogy tartálykocsival se szállítunk bútort, ugyanúgy a tűzifát se zárt dobozos teherautóval szállít. Ha van valakinek megfelelő helye, akkor az nagyon előnyös, hogyha száraz, szellős helyre be tudja tárolni a tűzifát, akkor akár, hogyha 1 évet szárad, de akár 2 évet, sokkal alacsonyabb lesz a nedvességtartalma, és hogyha száraz fával fűtünk, akkor az 20-30%-kal kevesebb fát eredményez felhasználásra, tehát annyival kevesebb fát kell felhasználnunk, hiszen amikor meggyújtjuk, nem megy el arra az energia, hogy elpárologtassuk a fában lévő nedvességet, hanem egyből sokkal nagyobb hőt tud leadni ilyenkor a tüzelőanyag. Tehát ha megtehetjük, akkor otthonra mindenképpen 1 évre legalább tároljuk be a szükséges tűzifa mennyiséget. Egyébként ezt nagyon sokan csinálják, ahol építenek egy esztétikus ilyen tűzifatárolót, jellemzően gyönyörűen fából, és akkor oda lehetőleg hasogatva érdemes berakni, úgyhogy még jobban szellőzik. De a jelenlegi fapiacon van nem frissen vágott fa is, tehát elérhető. Azt szoktuk tanácsolni, mivel ez most egy nagyon kedvező helyzet, hogy van korábbi termelésből származó fa. Máskor azt szoktuk tanácsolni, hogy nyár elején vegye meg mindenki, hasogassa föl, és akkor a július-augusztusi kánikulába nagyon sokat tud száradni. De hogyha valaki most ezért gondolkozott a favásárláson, ha elmegy erdőgazdálkodókhoz, tűzépekre, akkor meg tudja kérdezni, hogy mikori kitermelés, és lehet tavalyi kitermelésből nagyon jó minőségű tűzifát vásárolni. Természetesen a fatelepen is akkor száradt megfelelően a fa, hogyha nem hosszú fába, nem 4-5 méteres hozba volt, de tudunk ilyet találni. Hogyha mégis későn veszünk fát, és van rá helyünk, én azt szoktam javasolni mindenkinek, hogy 1-2 heti felhasogatott fát minél hamarabb vigyem be meleg helyre, télen, kosárba, rekeszbe, hiszen akár 1 hét alatt is tud száradni, természetesen nem annyit, mint hogyha 1-2 éves fával fűtenénk, de azért néhány százalékot ez is segít, és hát lehetőleg ugye száraz fával fűtsünk, hiszen amellett, hogy sokkal kevesebb kell belőle, a nedves fával fűtés ugye a tüzelőberendezést és a kéményt is károsíthatja, tehát sokkal tökéletlenebb az égés, tehát környezetvédelmi és műszaki szempontból is az az ideális, hogyha száraz fával fűt. Én úgy gondolom, hogy ha megfelelő helyről vásároljuk, ahol az az erdőgazdálkodónak, meg helyi kereskedőnek az a célja, hogy hosszú távú partner találjon bennünk, akkor bármelyik feldolgozási forma biztonságos, és általában ugye azt szokta hasogatva vásárolni, akinek otthon nincs meg ez a megfelelő felszerelése, vagy az egészségi állapota. Hogyha valaki felmegy a Nébik tűzifa vásárlói oldalra, ott a különböző felkészítési formáknál itt az átszámítási tényezők közre vannak adva, hogy körülbelül hogy kell számolni, hogyha ilyen szórt köbméter hoznak nekünk, hogy kell számolni, ha erdei köbméter van méteresbe, mit jelent az 1,7x1x1 méter, hogy számolnak az erdészek akkor, hogyha ilyen úgynevezett hosszú fába, tehát ilyen hosszabb, nem rönk, mert rönk az, amiből fűrészárút tudunk csinálni, de egy ilyen rönknek kinéző, de tűzifa minőségű, nem eldarabolt faanyagot veszünk, tehát hogy ott rajzokkal ezeket igyekeztünk elmagyarázni. Én azt szoktam javasolni mindenkinek, hogyha hasított, darabolt fát vesz, és ezért kell segíteni az idősebbeknek, akkor még akkor mérje le a térfogatot, amikor még fönt van a gépjárműben, mert ugye a platónak a szélességét, hosszúságát, a rászort tűzifának a magasságát azért egész jól meg lehet mérni egy colostokkal vagy mérőszalaggal, és akkor körülbelül egy ilyen téglatestet kell kiköböznünk, míg hogyha leborítják ezt a tűzifát, akkor ebből már gúla lesz, ami azért egy jóval nehezebb, vagy valamilyen prizma jóval nehezebb matematikai műveletet igényel, tehát a legkönnyebb a gépjárművön lemérni. Méteres tűzifánál is, amikor még fel van rakva a tehergépkocsira, ott könnyű lemérni, hogy a méteres tűzifa is milyen magas, milyen hosszú. Általában ugye a hossza az adott ilyenkor, 1 méter és 1,5 méter körül szokott lenni. Hogyha pedig ezt a hosszú tűzifát veszük, akkor azt köböli az erdész, de arról pedig szoktunk kapni szintén a szállítójegyen, ez rajta szokott lenni. Nagyon sok erdőgazdaságnál, erdőgazdálkodónál olyankor akár darabonként is fel van köbözve, és azt vissza tudjuk számolni. És ezért fontos, hogy olyan helyről vegyük, akit utána is megtalálunk, ha bármilyen kérdés van, akkor fel tudjuk tenni. Ugye utólag akkor tud bárki bármilyen panasszal élni, hogyha korábban említett dokumentumokat elvárta a szállításnál, tehát a számlát vagy nyugtát, a szállítójegyet, és mondjuk a tűzifa vásárlói tájékoztató nem feltétel a panasz érvényesítésnek, de ilyen esetben fogyasztóként ugye a fogyasztóvédelmi hatósághoz tudunk fordulni a panaszainkkal. Én azt javaslom mindenkinek, hogy érdemesebb előre végig gondolni, mert ugye ráadásul pont tűzifánál minden egyes begyújtásnál mérgelődni fog az ember egy kicsit ezen. Tehát érdemes jól körüljárni ezt a dolgot, és megfelelő helyről vásárolni a tűzifát, nem felülni a közösségi portál hirdetéseinek.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A felelős szerkesztőt, Sinkovics Andreát hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hamarosan rózsafüzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!